Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Az, hogy a 100%-hoz hozzáférjen Magyarország, ezt én majdnem kizártnak tartom. De ennél talán lényegesebb, hogy, mert ugye nem mindegy, hogy akkor 90 vagy 20%-hoz fog hozzáférni, tehát ehhez akkor egy kicsit tekintsük át, hogy most hogyan is áll ez a meccs az Európai Bizottság és Magyarország között.
Üdvözlöm hallgatóinkat, nézőinket, ez itt a Della 24.hu gazdasági podcast műsora, én Baka F. Zoltán vagyok, a 24.hu munkatársa. Mai vendégemet pedig arról fogom majd kérdezni, hogy szétlopták-e az országot. Ez persze lehet egy túlzó leegyszerűsítés is, vagy nem, kérdezem Martin József Pétert, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatóját. Szervusz!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat, és köszöntöm a nézőket is. Magyarországon a korrupció az egy nagyon hosszú időre visszanyúló jelenség. Nem lehet azt mondani, hogy 2010-ben kezdődött volna. Mégis azt gondolom, hogy a 2010 utáni korrupció az egy minőségileg más szintje a visszaéléseknek, mint ami korábban volt. Mi ezt nagyon-nagyon régóta mondjuk a Transparency International Magyarország részéről. Hogy miért más, ugye, ez a korrupció, mint a korábbiak voltak, tehát mondjuk, mint ami 2010 előtt zajlott az országban, akkor is egyébként súlyos volt a korrupciós helyzet, de sokkal decentralizáltabb korrupció.
Ez egy velünk született állapot?
Semmiképpen sem, tehát a genetikát azt nem keverném ide, az semmiképpen sem az én asztalom. És
inkább a kulturális gyökereit próbálom ennek megfogni.
Azt hiszem a társadalomtudományokban a genetika az semmiképpen nem alkalmazandó, de a kulturális meghatározottságokkal is azért csinyán kell bánni. Én azt gondolom, hogy van egyfajta kulturális gyökere a magyarországi korrupciónak, de az biztos, hogy nem lehet mondani, hogy ez egy ilyen, hát hogy is mondjam, fátum jellegű dolog, tehát ezen nyilvánvalóan lehetne változtatni, csak eddig ez még nem következett be. De visszatérve arra, hogy miért változott 2010 után a korrupció 2010 előtthöz képest, hát azért változott, mert a magyar politika és hát részben, jelentős részben azt kell mondjam, a gazdasági rendszert is nagyon erősen központosították. Magyarország ma a legközpontosítottabb ország az egész Európai Unióban. Ebből a szempontból egyértelműen szélső értéknek vagyunk tekinthetők, ideértve Bulgáriát is, meg Romániát is, amely országok egyébként sok más mutató tekintetében rosszabbul teljesítenek, mint Magyarország, de mégis a központosítottság az egyértelmű. És ahogy központosodott a politikai és a gazdasági rendszer, úgy vált egyre centralizáltabbá a korrupciós mintázat is. Tehát tulajdonképpen az történik, hogy egy nagyon nagyfokú erőforrás újraelosztás zajlott le a magyar gazdaságban, ami azt jelenti, hogy bizonyos közpénzszivattyúkat építettek ki a hatalom jelenlegi birtokosai. Ennek a legevidensebb példája ugye a közbeszerzési rendszer, és az azzal nagyjából 50-60%-ban átfedést mutató Európai Uniós támogatásoknak a szétosztása. De hát azért messze nem áll meg itt a dolog, mert hogyha mondjuk a letelepedési kötvényekre gondolunk, amit ugyan már kivezettek, de azért jó néhány éven keresztül azért csapolták a közpénzt a letelepedési kötvényrendszeren keresztül is, vagy pedig mondjuk a TAO rendszerre gondolunk, vagy más ilyen az állam által hát létrehozott közpénzszivattyúkra, akkor azt lehet látni, hogy óriási vagyon került a és hát korrupt módon, tehát ugye ez lényeges, hogy nem pusztán egy, hát hogy is mondjam, újraelosztásról van szó, hanem egy olyan típusú újraelosztásról, ami kifejezetten korruptnak, vagy legalábbis a jogállamisági normákat figyelembe nem vevő, hát metódusnak tekinthető. Teljesen irányított újraelosztásról, és még tovább megyek egyébként, tehát hogy itt igazából nem csak ezek a típusú közpénzhivatjuk azok, amik hát meghatározzák ugye a jelenlegi rendszernek a működését, hanem egy olyan típusú erőforrás újraelosztás is, amit ugye sokan mondjuk így, hogy tranzitállamosításnak neveznek, amikor az állam először államosít bizonyos javakat. Az államosítás alatt azért az esetek túlnyomó többségében nem azt kell érteni, hogy elveszik, hanem hogy megvásárolják. Ráadásul sokszor piaci ár fölött, mint mondjuk a Vodafone vásárlás esetében, de ugyanezt lehet mondani mondjuk a GE, amikor a GE-től kivásárolták a Budapest Bankot. Tehát először államosítják, és utána újraosztják haveri köröknek. Ez egy eléggé jelentős mintázata a jelenlegi magyarországi korrupciónak, és a legeklatánsabb példája az a Megabank, ugye, amelyik nemrég jött létre.
Mindjárt a műsor elején megkaptuk a big picture-t a hazai korrupciós helyzetről, de azért én még visszatérnék az induló kérdéshez. Tehát mondjuk a Facebook univerzumban ez egy eléggé elfogadott narratíva, hogy az Orbán rezsim az lényegében szétlopja az országot. Kicsit ezt a definíciót akkor próbáljuk tisztába tenni, hogy ez a definíció ez ül, vagy egy hamis képet sugal.
De akkor kezdjük azzal, hogy mi is a definíciója a korrupciónak. Ugye a nemzetközi szervezetek is, és a szakirodalom jelentős része is azt mondja, hogy a korrupció az, ami a közhatalommal, közbizalommal való visszaélés egyéni haszonszerzés érdekében.
A Hoffi Gézának volt egy másik definíciója, az a korrupció, amiből éppen kihagynak minket.
Így van, és azt gondolom, hogy a Hoffi definíció az a magyar valóságra egyébként, a magyar valóságra abban az értelemben, hogy a percepciókra nagyon-nagyon jól ráillik, tehát Magyarországon általában mindig azok fedezik föl azt, hogy mekkora nagy korrupció van, akiket éppen hátrány ér, és akik meg éppen előnyt húznak belőle, azok hát ugye élvezik a korrupció áldásos hatását. Ez mondjuk politikai értelemben egyértelműen így van. Általában a pártok mindig ellenzékben fedezik fel, hogy milyen óriási nagy a korrupció, míg nem kormányon meg hát többnyire korrupt gyakorlatot követnek, de mondom, ez a mostani, tehát 2010 utáni kormányzat vagy rendszer, ez azért más, mert itt már a rendszernek a részévé vált a korrupció. Tehát nem egyfajta melléktermékeként, hanem részévé vált.
Az adja a beszélgetésünk apropóját, és azért hívtunk most téged vendégnek a műsorunkba, mert az unióval folyamatban lévő pénzügyi tárgyalások nagyon markáns részévé vált a magyar korrupciós helyzet kezelés. Brüsszel elég világos követelményeket támasztott a magyar kormányal, Orbán Viktor kormányával szemben. Épp ezekben a napokban, hetekben tárgyalta, illetve fogadta el a parlament az idevágó törvényjavaslatokat. Ennek részeként fölállítják az úgynevezett integritás hatóságot is, ami tulajdonképpen egy csúcsszerve lehetne, vagy kellene lennie a hazai korrupció felderítésének. Mielőtt ennek a szakmai részébe belemennénk, azt mindenképpen meg kell kérdezzem, hogy a magyar korrupciós helyzet, az mondjuk térségi összehasonlításban fertőző képességét, kiterjedését illetően mennyire tartozik az élbolyba, notabene mennyire számít listavezetőnek?
Igen, a Transparency International berlini központja minden évben közzé teszi az úgynevezett korrupció érzékelési indexet, és rangsorolja a világ 180 országát a korrupciós fertőzöttség szerint. E rangsor szerint Magyarország világviszonylatban közepesen korrupt országnak tekinthető. Hosszú évek óta úgy nagyjából a 70. hely körül tanyázik Magyarország, tehát semmiképpen sem lehet azt mondani, hogy ez jó helyezés lenne, de mégsem a 128-ak vagyunk. Európai Uniós összevetésben sokkal, de sokkal rosszabb a helyzet. Majdnem az utolsók vagyunk. Most a legutóbbi felmérés szerint Bulgária van csak Magyarország mögött, tehát az összes többi, Európai Uniós ország jobban teljesített ebből a szempontból, mint Magyarország.
Ez a mutató azt mutatja meg, hogy mennyire terjedt el széles körben a korrupció, vagy figyelembe veszi a felderítési arányt is?
Ez a mutató, ez elsősorban érzékeléseken alapul, elsősorban szakértők és üzletemberek érzékelése alapján, ezért is hívják korrupció érzékelési indexnek. Egyébként ez a világ leggyakrabban használt korrupció mérési mutatója, még ha azt mindig hozzá is kell tenni.
Ez független a felderítéstől.
Ez független a felderítéstől, annyiban nem függ, közvetve persze nem független, tehát hogyha a felderítési arány nagyon magas, akkor vélhetően az üzletemberek is és a szakértők is jobbnak fogják a korrupciós helyzetet ítélni, bár abban teljesen igazad van, hogy nem feltétlenül azonnal, tehát lehet, hogy mondjuk elindul a korrupció elleni harc, és egy átmeneti időben még rosszabbodik is az országnak a helyzete ebbe az indexbe. Erre voltak példák egyébként más országok esetében.
A 2021-es felmérésben talán 73. 74. volt Magyarország a globális listán, nem az európai, a globális listán. Mire számítasz 2022-ben, az idei évről szóló jelentésben, milyen elmozdulás várható Magyarországtól? A gazdasági válság az alkalmas arra például, hogy visszaszoruljon a korrupció, például forrás hiányában kevesebb pályázat indul ebben az időszakban, kevesebb az ellopható pénz, inkább a takarékosságon van ugye a hangsúly, legyen szó önkormányzatokról, állami beruházásokról, vagy épp ellenkezőleg ez a tökéletesen zavaros víz, amiben ilyenkor még könnyebb halászni.
Nagyon nehéz ezt megmondani, már csak azért is, mert ugye minden ilyen felmérésnek nagyon nagy az átfutási ideje. Tehát mikor ezt mi nyilvánosságra fogjuk hozni 2023. januárjában, akkor olyan adatokról beszélünk, amely adatokat hát valamikor 2022 nyarán, késő őszén vettek föl legkésőbb, de lesznek olyanok is, amiket már korábban. Tehát az, hogy most milyen, és azt gondolom, hogy ez az egész korrupció elleni csomag, aminek az apropója ugye a mi mostani beszélgetésünk, tehát ugye 17 intézkedés és 7 törvényről van szó, tehát mégiscsak azért egy jelentősebb csomagról van szó. Tehát ez még egyáltalán nem biztos, hogy teljes egészében benne tud lenni ebben a felmérésben, vagy ennek a percepciója. Azt még nem mondtam, és az fontos, hogy a korrupcióérzékelési index az a közszektor korrupcióját nézi csak. Tehát ugye a privát szektorban is van korrupció, de az a típusú úgynevezett B2B korrupció, ami a privát szereplők között, tehát business to business, privát szereplők között zajlik, az nincs benne ebben, csak az van benne, amelyikhez az államnak valamiféle köze van. Tehát én azt gondolom, hogy ez most még nehéz megmondani, hogy a mutató az milyen irányba mozdul el. Hogyha általában véve azt nézzük, hogy a válság az alkalmas-e, és hát ugye a kérdésednek talán ez a lényege, hogy a válság az általában véve alkalmas-e arra, hogy a korrupció adott esetben csökkenjen az országba, akkor azt gondolom, hogy ez elmozdulhat mindkét irányba. Tehát lehet azt mondani, hogy a válságban ugye még inkább hát felerősödnek a korábbi tendenciák, és még korruptabbak lesznek a szereplők, mert egész egyszerűen ugye szűkebb, vagy kevesebb az erőforrás, kisebb a torta, tehát a koncon elkezdenek marakodni. Ez az egyik verzió. A másik verzió pedig az, hogy azért a válságok azok szoktak jelenteni egyfajta fordulópontot is, vagy néha jelentenek. Nem szükségképpen, de néha jelentenek. Ugye van a híres kínai mondás, hogy a válság az egyben lehetőség is. Tehát a válságok elindíthatnak olyan változásokat, amelyek aztán később, ha nem is azonnal, az azt gondolom, hogy semmiképpen nem, de később, mondjuk középtávon, akár a tisztulás irányába is.
Akkor a 2008-as válság erre nem volt alkalmas, ezt kijelenthetjük.
Hát Magyarországon biztos, hogy nem volt alkalmas, de közben ugye lezajlott egy ilyen, hát mondjuk így félrendszerváltás ugye 2010-ben, és ahogy azt az elején kifejtettem, Magyarországon ma egy olyan rendszer van, aminek része a korrupció, hogy ne mondjam, lételeme a korrupció, és ezt lehetővé teszik az intézményi részrehajlások. És az intézményi részrehajlás az pedig azért jöhet létre, mert a magyar államot úgy mondjuk már csak nem 10 éve, hogy fogjul ejtették. Ugye ez az angol frappáns kifejezésből, a state capture-ből ered. Ez azt jelenti, hogy az intézmények túlnyomó többségét olyan emberekkel töltötték föl, vagy olyan embereket neveztek ki ezeknek az intézményeknek az élére, akik közel állnak a jelenlegi hatalomhoz, és ennek az lett a következménye, hogy az intézmények túlnyomó többségét, majd mindjárt elmondom, hogy miért mondom ezt, és miért nem azt mondom, az összes intézmény, tehát a túlnyomó többsége az alapvetően kormányzati hatalmi érdekeket, egyes esetekben akár egyéni gazdagodást is szolgálnak, miközben a közérdeket vagy nem, vagy csak nagyon korlátozottan veszik figyelembe. Ugye a hosszú ideig tartó kivétel az nem más volt, mint a bíróságok. Ugye a bíróságok azok az igazságszolgáltatáson belül sokkal decentralizáltabban működnek, mint mondjuk az ügyészség. Az ügyészség az nagyon-nagyon hierarchizált, túlságosan is hierarchizált. A bíróságok azok hosszú ideig őrizték az autonómiájukat, de hát nincs jó hír ezzel kapcsolatban sem, mert az elmúlt időszakban hát a bíróságok is óriási nyomás alá kerültek, és az úgynevezett ügy elosztásokon keresztül, illetve az ilyen promóciós előléptetési rendszereken keresztül a kormányzat nagyon komoly befolyást gyakorol a bíróságokra is. Tehát a bíróságok, mint kvázi az államhatalmon belül a jogállamiság utolsó bástyája is nagyon komoly veszélyben van.
Akkor fogalmazhatunk úgy, hogy ez a korrupció, amit az elmúlt 3 ciklusban megtapasztaltunk, ennek annyiban más a magva, mint mondjuk az előző rendszerek alatt, amit láttunk, hogy ez a korrupció, ez lényegében a hatalom működtetését, fenntartását szolgálja, támogatja, tehát sokkal szervesebb része a kormányzásnak, az ország üzemeltetésének, ha úgy tetszik, a neres keretek között, mint a korábbi időszakokban, amikor tulajdonképpen leegyszerűsítve egy szimpla pénzszerzési lehetőség volt.
Igen, a korábbi időszakokban alapvetően ez, hogy mondjam, egyéni vagy csoportszintű akciókból állt. Ez amit úgy nevezünk makroméretekben, vagy korrupciós mintázat, és ma pedig ez tulajdonképpen egyrészt ugye része az államhatalomnak is, tehát az államszervezetet is áthatja a korrupció, azon okoknál fogva, amit elmondtam, illetve hát része a rendszernek is. Hát kicsit nem akarom azt mondani, hogy teljes mértékben, de kicsit az egy piramis játékhoz is hasonlítható. Tehát ugye mindig kell a pénz bele, ezt a pénzt biztosították sokáig az uniós források, ugye Magyarország nagyjából éves szinten a GDP 4%-át kapta az uniótól, és ez biztosította azt, hogy hát nagyon sok pénzt tudtak, így mondom, a jogállamiság teljes mellőzésével szétosztani a haveroknak és azoknak a köröknek.
Amelyek a korrupciós pénz, hogy megszilárdítsa a hatalom bázisát? Egy új elit kiépítése áll a korrupciós folyamatok mögött?
Igen, tehát a korrupciónak ilyen értelemben, a jelenlegi magyarországi korrupciónak vannak hatalompolitikai okai is, sőt, elsődlegesen azt gondolom, hogy azok vannak, és tehát a korrupció az tulajdonképpen ilyen értelemben, vagy ez a típusú vagyon újraelosztás, ez ilyen értelemben a hatalompolitikai céloknak egy eszközévé vált. És ezért mondjuk azt, hogy tehát ugye ez nem a Nokia-s doboz típusú korrupció, ami volt ugye 2010 előtt, tehát nem ez a hagyományos
egyéni érdeket
szolgáló. Igen, és mondjuk egy hagyományos kenőpénzfizetés, vagy tehát ugye, hogyha a világban nézzük, akkor a leginkább elterjedt forma a korrupciónak az a kenőpénzfizetés. Mint ugye tudjuk, ebben a rendszerben is, tehát az Orbán rendszerben is ez létezik, lásd Völner Pál esete, tehát vannak ilyen típusú nagyobb kenőpénzfizetési ügyek, de azért azt gondolom, hogy a domináns formája a jelenlegi magyarországi korrupciónak az ez a típusú erőforrás újraelosztás, vagy vagyon transfer, a jogállamiság.
Mekkora összegről beszélünk mondjuk éves szinten, akár a GDP-hez viszonyítva is, ami korrupcióval érintett?
Hát ezt megint ugye nagyon nehéz megmondani, ugye rész számokat lehet itt mondani. A mi kutatásaink azt mutatják, hogy a közbeszerzéseknél, Európai Uniós forrásoknál átlagosan, tehát egy ügyletre vetítve olyan 25-30%-os túlárazást lehet becsülni. Tehát mindenképpen makroméretekben nézve mindenképpen ezer milliárdokról, sok ezer milliárdról beszélünk. Ez mindenképpen ugye egy fontos mutató. Nyilván az is egy fontos mutató, hogy amikor ugye ezt a tranzitállamosítást mondtam, hogy ugye mennyi pénz kerül az államhoz, amit aztán majd később esetleg továbbad. Itt azért a GDP-hez képest egy viszonylag moderált összegről 1-2%-ról.
És ez a tényleg horribilis összeg, ez végül is visszapörög a gazdaságban, vagy különböző jövedelem csatornákon keresztül végül is kiszívódik a gazdaságból?
Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, mert az a helyzet, hogy maga a korrupció az ugye sok tekintetben, és hát ebben megint vannak, ennek megint van irodalma is, tehát ez nem csak Magyarországon van így, sok tekintetben olajozza, vagy olajozhatja a gazdaság működését. És tehát Magyarország erre nagyon jó példa volt az elmúlt időszakban. Ugye Magyarországon 2003 és 2013 és 2022 között, de legalábbis azt lehet mondani, hogy a Covid-ig, tehát 2020-ig volt egy legalább 7 bő esztendő, aminek azért nem csak a korrupció volt a jellemzője, hanem jellemzője volt egyébként mondjuk a reálbéremelkedés is. Tehát volt egy ugye nagyjából 35%-os reálbér növekedés, ami azért nem kevés. De ami a korrupciót illeti, ott tulajdonképpen ezek a túlárazások, ezek benne voltak ugye a megfelelő mutatókban. Tehát benne volt a beruházási mutatókban is, és benne volt egyébként a GDP-ben is. Tehát a beruházási ráta számomra is meghökkentő módon 2016 és 2022 között jelentősen nőtt ebben az országban. És még hogyha most valaki erre rávágja, hogy biztos azért, mert az állam rengeteget ruházott be, akkor erre az a statisztikai válasz az Eurostat adatai szerint, hogy nem csak az állami beruházási ráta, hanem a magán beruházási ráta is nőtt ebben az országban. Tehát volt egy sok tekintetben ugye túlpörgetett gazdaság, és tulajdonképpen a gazdaság pörgését ebben az értelemben a korrupció az előmozdította. Tehát, hogyha mondjuk egy stadion kerül 100-ba, és túlárazták 120-ra, akkor az a 20%-os korrupciós járadék, az beletartozott a beruházás, vagy beleszámított a beruházási statisztikákba is, és végső soron hát ugye a GDP.
A
GDP statisztikákba is, tehát végső soron javította a makromutatókat. Ezért volt sokáig ugye ilyen nagyon januszarcú, nagyon ellentmondásos a magyar gazdaság, mert a 2013 és 2020 között, mert ugye voltak a látszólag nagyon szépen festő makromutatók, és emögött ugye volt egy hát elég lepusztult hát állami szolgáltatási rendszer.
Például. Térjünk rá néhány gyakorlati kérdésre. Ugye szóba került már az integritás hatóság. Ennek a tagjait egy külön bizottság választja ki, vagy terjeszti föl kinevezésre, és ebbe a jelölő bizottságba a Transparency is hát megpróbált három emberrel bejelentkezni, köztük Bot Péter Ákos ugye egyetemi tanárral volt jegybank elnökkel, és az a kérdésem, hogy mennyire ért titeket meglepetésként, bár a választ erre tudom, hiszen részben Ligeti Miklós is beszélt erről, a lapunknak pedig Bot Péter Ákos is. Tudom, mennyire ért titeket meglepetésként az, hogy végül egyik Transparency jelölt sem kapta meg a bizalmat erre a fontos feladatra, de inkább úgy teszem fel a kérdést, hogy mennyire volt ez provokáció a Transparency részéről az államhatalom felé.
Én nem gondolnám provokációnak, én azt gondolom, hogy jó hiszeműek voltunk, bár azt is hozzá kell tennem, hogy egy ilyen szervezetnek, mint a Transparency International hivatalból jó hiszeműnek kell lennie. Tehát jó hiszeműek voltunk, ugyanakkor nem voltunk naívak, tehát mi nem gondoltuk azt, hogy feltétlenül, hogy őket meg is fogják választani, de azt gondoltuk, hogy ha itt van egy lehetőség, akkor megpróbáljuk. Hogyha van 2% esély, akkor is azt megjátszuk. Valószínűleg annál nem sokkal több volt. És hát végül is ugye nem kerültek be a jelöltjeink ebbe az alkalmassági bizottságba, pedig meggyőződés.
Volt valami gyanús momentum az elbírálás során? Tapasztaltatok valamit?
Nem volt gyanús momentum. Hát ugye a leggyanúsabb momentum ezzel kapcsolatban ugye az, hogy nem voltak világosak, hogy milyen szempontok szerint választotta ki ez a bizonyos EUTAF nevezetű hát szervezet, amelyik ugye az Európai Uniós támogatásokat hivatott ellenőrizni, és egyébként egy ilyen hibrid szervezet, tehát részben a magyar kormányhoz, vagy államhoz, részben pedig az Európai Unióhoz, vagy az Európai Bizottsághoz tartozik. Tehát nem voltak világosak a kritériumok, hogy mi alapján választják ki a jelölteket, valami alapján nem a mi jelöltjeinket választották.
Igen, közben már folyamatban van az integritás hatóság elnöki posztjának is a pályáztatása. Ez még ugye nem zárult le, de esetleg forognak értesülések, információk a körötökben, hogy ki az, vagy kik azok, akik legnagyobb eséllyel szóba jöhetnek?
Hát hallottam már neveket, de most nem szeretném őket, hát hogy is mondjam, rossz helyzetbe hozni, mert ugye az alkalmassági bizottságba történt jelölésünk is azt mutatta, hogy az, hogy a Transparency International valaki mögé áll, az inkább hátrányt jelent, mint előnyt. Tehát hallottam neveket, olyanokat is hallottam, akiket adott esetben én el tudnék képzelni, vagy hogy mondjam, a függetlenségükhöz és az integritásukhoz nem fér kétség. Meglátjuk, hogy az alkalmassági bizottság tagjai kiket fognak jelölni.
Az integritás hatóságról szóló törvény egyik pontja ugye azt rögzíti, hogy a hatóság a munkája folyamán vagy során az európai ügyészséghez is fordulhat. Sőt, fordulnia kell. Ez kötelezettség áll tekintetben fönn. Ugye ez egy nagyon sarkalatos pontja az Unió és Magyarország között folyó jogállamisági vitának, hogy a magyar kormány nem nagyon mutat hajlandóságot arra, hogy csatlakozzunk az Európai Ügyészséghez. Tekinthető ez egy első lépésnek ebbe az irányba, amelynek a végén mégiscsak csatlakoznánk?
Hát ezt valószínűleg utólag fogjuk csak megtudni, hogy első lépés volt-e vagy sem. Én azt gondolom, sokakkal ellentétben egyébként, hogy az út végén ott lehet a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, de ezt a véleményemet nem arra alapozom, hogy most ebben a törvényben az van, hogy az integritás hatóságnak hát az Európai Ügyészséget tájékoztatni kell a feltárt ügyekről. Egyébként nem csak az Európai Ügyészséget, hanem az Olafot is,
más
az Európai Csalás elleni Hivatalt, sőt, ugye az is benne van a törvényben, hogy a
csak ezt tűnt kakukktojásnak.
Szorosabban kell együttműködni, igen, de tehát nem erre alapozom, hanem inkább arra alapozom, hogy szemben azokkal, akik azt gondolják, hogy itt ez már egy lejátszott történet, és az fog történni, ami most ezekben a törvényjavaslatokban benne van. Én elég határozottan úgy gondolom, hogy ez egy részeredményének tekinthető az Európai Bizottság és a magyar kormány közötti tárgyalásoknak, és nem pedig egy végeredménynek. Én azt gondolom, hogy az elkövetkező...
De mindenképpen elmozdulás jelent azért, nem?
Az nem kérdés, hogy elmozdulás jelent. Tehát én is így gondolom, mármint, hogy
az jó irányba,
jó irányba tett igen. elmozdulást jelent, tehát ugye a mi szervezetünk is, sőt volt egy olyan jelentés, amit három szervezet adott ki, a Transparency International Magyarország mellett a K-Monitor és a Helsinki Bizottság, tehát abban a jelentésben is és a mi állásfoglalásainkban is azt mondjuk, hogy azért itt van előrelépés, még akkor is, hogyha rengeteg hiányosságot is tartalmaz a csomag. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez a csomag az elmúlt 12 év egyetlen komolyan vehető, első és egyetlen komolyan vehető korrupció elleni intézkedés csomagja, amely 17 intézkedésből és 7 törvényjavaslatból.
Ad ez olyan erős jogi támaszt ennek az új struktúrának, hogy ezt még egy politikai kinevezet sem tudná igazából kiüresíteni?
A rövid válaszom erre az, hogy nem. Tehát azt gondolom, hogy ha egyértelmű politikai kinevezet lesz a hatóság élén, és hogy mondjam, a NER politikai érdekeit fogja képviselni, és nem lenne az uniós nyomás, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy újabb Patyomkin intézmény lenne. Hát most már van egy jó pár Patyomkin intézmény ebben az országban, ez is ezen. Ami miatt szerintem a helyzet megváltozott, az, hogy az Európai Unióban, vagy az Európai Bizottságban, azon belül, de mondhatni az egész uniót is, tehát a többi uniós intézményt is, egész egyszerűen megváltozott a szemlélet. Uh-huh. Tehát megváltozott az, hogy hogyan viszonyulnak ahhoz, hogyha egy tagállam megsérti, ráadásul rendszer szinten sérti meg a tagállamot, és mondjuk olyan korrupciós mechanizmusokat működtet, mint amit mondjuk Magyarország, és ezen keresztül igen, megsérti az Európai Uniós normákat. Ugye papíron ez eddig is így volt, hogy papíron eddig sem lehetett megsérteni az Európai Uniós normákat, mégis azt gondolom, hogy nem túlzás azt állítani, hogy mondjuk az elmúlt 10 évben, mióta ez Magyarországon probléma, gyakorlatilag végeredményben nem történt semmi. Voltak ugyanak kötelezettségszegési eljárások, ezek egy része az tényleg ilyen jogászkodásba fulladt, egy másik része azért hozott eredményt, de nagyon, nagyon részkérdésekben, partikuláris kérdésekben. És volt a úgynevezett hetes cikk szerinti eljárás, amit ugye elindítottak Magyarország ellen is, és Lengyelország ellen is. Ez viszont egy túl absztrakt szintje volt a problémának. Ráadásul ugye a hetes cikk szerinti eljárás alapján konszenzusra kell jutni az összes tagállamnak ahhoz, hogy egy tagállamot, tehát az összes többi tagállamnak ahhoz, hogy egy tagállamot elítéljenek, pontosabban felfüggesszék a szavazati jogát. Ez nagy valószínűséggel nem fog megtörténni soha. Tehát az uniónak kellett találni egy köztes mechanizmus, tehát a technikai kérdések és az absztrakt kérdések közötti köztes mechanizmus, és úgy tűnik, hogy megtalálták ebben a jogállamisági mechanizmusban. De ez még mindig nem lenne elég egyébként, mert ugye arra is rengeteg példa van, hogy a jogszabályok úgy nagyjából rendben vannak, de aztán valahogy a végrehajtásban teljesen kisiklik a dolog, és ehhez kell a politikai akarat. Tehát nagyon fontos az, hogy az uniónak legyen politikai akarata arra vonatkozóan, hogy hát azokat a kormányokat valamilyen módon szankcionálja, amely kormányok szembe mennek az unió érdekeivel. És én azt gondolom, hogy abban változott meg a helyzet, hogy mostanra megvan ez a politikai akarat, járat, megvan az intézményekben, megvan a tagállamokban is, és ezért gondolom azt, hogy a magyar kormány nagyon erős nyomás alatt van. Tehát nem értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy ez az egész csomag, ez csak egy ilyen ócska szemfényvesztés, mert hogyha kiderül, hogy tényleg az, tehát ez elképzelhető, hogy kiderül, hogy tényleg az, akkor annak nagyon komoly következménye lesz. Magyarország nagyon sok pénzt fog veszteni.
De ezzel azt is mondod, hogy akkor ez nem belülről fakad, az Orbán kormányból fakadó szándék, hogy kiigazítsák ezt a rendszert, hanem csak és kizárólag a külső nyomásra cselekszenek.
Ebben gyakorlatilag biztos vagyok.
Úgy fogalmaztál, hogy szerinted ez nem szemfényvesztés, ami ebben az ügyben most történik. A Publikusnak volt egy felmérése, tegnap vagy ma jelent meg. Tehát elég friss anyagról van szó, ott az derül ki, hogy a válaszadók egy jelentős százaléka nem hisz az Orbán kormánynak e tekintetben, tehát abban, hogy tényleg eltökélt abba az irányba, hogy kontrollálja ezt a korrupciós szisztémát, rendszert, olyan értelemben kontrollálja, hogy tesz ellene, és nem pedig támogatja, és nem hisznek az előbb említett intézkedések átgondoltságában és hatékonyságában. Mit árul ez el neked? Vagy hogyha összevetem a te véleményeddel, akkor mit gondolsz erről a felmérésről?
Tehát én azt gondolom, hogy az intézkedésekkel kapcsolatban az összes gyanakvás és pesszimizmus az indokolt, mert hogyha az elmúlt 10-12 évet nézzük, akkor tényleg az Orbán kormánynak az egyik legfőbb jellemzője, és bizonyos értelemben az egyik legnagyobb hát bűne is az, hogy az intézményeket kiürisítették, megszállták, foglyulejtették. Tehát, hogyha csak ezt nézzük, akkor valóban teljes mértékben indokolt ez a pesszimizmus. Csak az én állításom az, hogy közben a helyzet megváltozott. Az Európai Unió olyan nyomást gyakorol most Magyarországra, amire korábban egyáltalán nem volt példa. Tehát ebben az értelemben azt gondolom, hogy a két dolog az nem feltétlenül mond ellent egymásnak. Tehát lehetünk pesszimisták, mert ugye hát milyenek legyünk az elmúlt 10 év alapján. Másik oldalról viszont azt az átlagember nem feltétlenül látja azt, hogy milyen dinamikák indulnak, vagy indultak be az Európai Unióban, és magán az Európai Bizottságon belül is.
És ezek első kézből származó információid, tapasztalataid, benyomásaid?
Vannak köztük ilyenek is. De hogy ezt alá támasztom ezt az állításomat, ugye egy nagyon friss példa, hogy Lengyelország ugye most már nem csak amiatt szenved hátrányt, hogy a helyreállítási alapokból felfüggesztették a pénzeket, hanem most már kohéziós pénzeket is felfüggesztették Lengyelországba, pedig ott előzetesen volt egy megállapodás, ahol még ugye a magyar kormány nem tart. És ez is azt mutatja, hogy az Európai Unió ezentúl nem csak a jogszabályokat fogja nézni, és ez nagyon-nagyon fontos egyébként, és megint kevés publicitást kap egyelőre. Nem csak a jogszabályokat fogja nézni, hanem a végrehajtás is fogja nézni. Ez egy alapvető újdonság a korábbiakhoz képest. Korábbiakban az volt, megnézték a közbeszerzési törvényt, nagyjából megfelelt az uniós irányelveknek, ugye nem tudott nem megfelelni, mert különben kötelezettségszegési eljárás lett volna, és azt mondták, hogy rendben van. Senki nem törődött az, hogy hogyan hajtják végre. És közben kiderült, hogy hosszú éveken keresztül a közbeszerzési rendszer az a korrupció meleg ágyává vált Magyarországon, mert így úgy amúgy kijátszották a törvényt. Tehát az én állításom az, hogy alapvetően megváltozott a bizottsági szemlélet, és van egy másik oldala is a dolognak, az, hogy a magyar kormánynak soha nem volt még szüksége annyira az uniós forrásokra a gazdaság eléggé sanyarú helyzete miatt, mint éppen most.
Erre mindjárt ki is szeretnék térni külön, de azért hadd kérdezzek vissza, hogy mégis milyen szintről érkeznek hozzátok első kézből az információk. Ez a bizottság felső szintje, ahonnan tulajdonképpen tájékoztatást kaptok arról, hogy mennyire eltökélt az unió?
Nem, hát ugye, mint egy nemzetközi civil szervezet, amelyik ezzel a témával hosszú évtizedeken keresztül foglalkozik, és nyilván nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unió számos országában, gyakorlatilag szinte minden országban, hát így folyamatosan kapcsolatban vagyunk a bizottsági döntéshozókkal. Például egyébként pályázatokon keresztül is, tehát a Transparency International a bevételének egy jelentős része pályázatokon keresztül az Európai Bizottság főigazgatóságaitól származik. Tehát van egy olyan vonala is az együttműködésnek, amelyik a pályázatokhoz köthető, és van egy olyan vonala is az együttműködésnek, hogy az Európai Bizottság megfelelő alkalmazottjai kikérik a véleményünket egész egyszerűen. És akkor tehát megkérdezik azt, hogy mit gondolunk erről, vagy arról, vagy amarról a kérdésről, és természetesen mi erre a legjobb tudásunk szerint válaszolunk. Hozzáteszem egyébként, hogy ezekben nagyon nagy titok nincs, tehát ugye, mint a szervezet neve is mutatja, mi azért átláthatóak és transzparensek vagyunk, tehát nagyjából ugyanaz.
Tehát ez nem áskálódás Magyarország ellen.
Semmiképpen sem áskálódás, sőt, ugyanazokat a dolgokat mondjuk, mint amit mondjuk például én most itt elmondtam. Tehát azokat a dolgokat, amiket egyébként itt a magyar közvélemény számára nyilvánosságra is hozunk.
Ha beszéljünk az uniós pénzekről, a magyar kormányban most úgy látják, erről Varga Mihály pénzügyminiszter is beszélt a közelmúltban, talán Orbán Viktor miniszterelnök is tett erre utalást, hogy nagyon bíznak benne, hogy az elérhető források 100%-ához hozzá fog férni Magyarország, tehát nem fogják korlátozni az utalásokat az Unióban, és a pénzek valamikor a jövő év első felében már megérkezhetnek, vagy az utalások elkezdődnek akkor tájt. Mennyire reális ez a helyzetértékelés?
A rövid válaszom az, hogy a 100%-hoz hozzáférjen Magyarország, ezt én majdnem kizártnak tartom. De ennél talán lényegesebb, hogy mert ugye nem mindegy, hogy akkor 90 vagy 20%-hoz fog hozzáférni, tehát ehhez akkor egy kicsit tekintsük át, hogy most hogyan is áll ez a meccs az Európai Bizottság és Magyarország között, mert ugye sok szálon, legalább három szálon zajlanak a tárgyalások. Ugye egyrészt vannak a kohéziós alapok, ott az Európai Bizottság már megtette a tétjeit szeptember 18-án, és azt mondta, hogy az összes kohéziós támogatás 30%-ának a felfüggesztésére tesz javaslatot az Európai Tanácsnak, amennyiben nem történik előrelépés ugye uniós szakzsargonban a korrupció elleni keretrendszer terén, tehát magyarul nem sikerül olyan jogszabályokat, törvényeket hozni, amelyek jó eséllyel csökkenteni tudják Magyarországon a korrupciót és a jogállamiság helyreállításának az irányába mutatnak. Na most ugye itt ennél a 30%-nál az lesz a döntő egyrészt, hogy az Európai Bizottság november 19-én, bár ezt a határidőt most egyébként kitolták, hogyan ítéli meg az addigi törvényeket. Másrészt pedig, és ez lesz a végső szó, az Európai Tanács hogyan vélekedik. Nagy esély van arra, hogy még ha a bizottság fenn is tartja azt a javaslatát, hogy a pénzek egy részét felfüggesszék, az Európai Tanács ezt felülírja. Ezt azért gondolom, mert mármint, hogy ennek nagy az esélye, mert ugye a nagy valószínűsége a lengyel kormány, és hát kisebb valószínűséggel ugyan, de azért még mindig elképzelhető, hogy az olasz kormány, illetve néhány más közép- és kelet-európai ország ezt emellett lesz, tehát tulajdonképpen ki fogja menteni a bajból Magyarországot. Szerintem a magyar kormány erre számít. Arra számít, hogy bármit is tesz a bizottság, akkor a tagállamok tulajdonképpen hát megmentik ezeket a pénzeket Magyarország számára. De itt is nagyon fontos az, hogy még ha meg is mentik, onnantól, tehát, és mondjuk jönnek a pénzek, és az Európai Bizottság újabb jogállami problémákat érzékel, vagy azt érzékel, hogy a korrupciós helyzet nem javul, akkor újraindíthatja.
Ez a végrehajtási része.
Ez már a végrehajtás, újraindíthatja. És ahogy egyébként Surányi György nagyon pontosan mondta ugyanebben a podcastban néhány héttel ezelőtt, ezek a pénzek persze nagyon fontosak a költségvetés számára is, de elsődlegesen azért a bizottság bizalom helyreállítása szempontjából lennének fontosak. Na már most, hogyha jönnek is a pénzek, de tulajdonképpen az Európai Unió megint ismét jelzi mondjuk a közvélemény fele és egyébként a befektetők fele is, hogy itt bizony komoly gondok vannak a jogállamisággal és a korrupcióval, az újabb bizalomvesztés jelentett, tehát tulajdonképpen újraindulhat az egész történet. Ugye ez a helyzet a kohéziós pénzekkel. Nézzük a helyreállítást. Ja, és igen, az fontos itt megjegyezni, hogy ugye ez nagyjából 7,5 milliárd forint az, aminek a felfüggesztésére bizottságot javaslatot tett az Európai Bizottság, és összesen...
Forint nagyjából, vagy euró?
Euró. 7,5 milliárd euró, nagyjából 3000 milliárd forintról beszélünk itt, és összesen 22 milliárd euró itt a tét, ahogy a teljes 7 éves költségvetésnek a kohéziós pénzekre vonatkozó része, az 22 milliárd euró. Ez az egyik része. A másik része az a helyreállítási alap. Ugye a helyreállítási alapot, ez a bizonyos a COVID miatt szükségessé vált összeg, amit tulajdonképpen már lényegében minden az összes Európai Uniós ország megkapta, csak Magyarország nem kapta meg. Ott kisebb ugyanaz összeg, de nagyobb a tét. Mert 5,9 milliárd euróról beszélünk, tehát ugye mostani árfolyamon nagyjából ilyen 2500 milliárd forintról beszélünk, viszont ha azt nem kapja meg évvégéig, vagy erről nem sikerül megegyezni az évvégéig az Európai Bizottsággal, akkor bizony Magyarország ezt a pénzt végleg elveszíti. Egyébként már veszített Magyarország véglegesen pénzt a helyreállítási alapból, közel 2 milliárd eurót, 1,7 milliárd eurót, ha jól emlékszem. Tehát már volt pénzvesztés. Ha nem sikerül megállapodni, tehát az Európai Bizottság elégtelennek ítéli meg azokat az intézkedéseket, amiket a magyar kormány hozott, akkor ezek a pénzek elvesznek, és itt már nincs európai tanácsi felülvizsgálat. Tehát ez tulajdonképpen csak és kizárólag az Európai Bizottság hozzáállásán.
Rengeteg kérdés van még a levegőben, de kezdünk kifutni a műsoridőből, úgyhogy egy gyors kérdés, gyors válaszra van még lehetőségünk. Mennyire játszhat arra az Orbán kormány, hogy a háború, illetve már előtte ugye az energiaválság kiteljesedése, az kikezdheti a bizalmat az uniós tagállamok kormányaival szemben a saját választópolgáraik részéről? Tehát ez a fajta uniós eltökéltség, amit most itt kifejtettél akár a bizottság részéről, hogy ez mennyire puhulhat az előttünk álló időszakban. Azért most már látjuk a híreket, hogy Párizsban, Prágában, itt-ott nagyvárosokban tömegtüntetések vannak, demonstrációk követelve az életszínvonal javítását.
Igen, tehát a mozgástér az nagyon szűk, ez kétségtelen, és nem csak Magyarországon szűk a mozgástér, az azt hiszem, hogy ezt nem kell különösebben ecsetelni, hogy nagyon nagy szüksége van a magyar gazdaságnak ezekre a forrásokra, de egyébként az Európai Unió részéről is szűk a mozgástér. A magyar gazdaságnak a destabilizálódása az nem érdeke nagy valószínűséggel, sőt egész biztosan nem érdeke az Európai Uniónak. Egyébként nem érdeke mondjuk a magyar választópolgároknak sem, legyenek ellenzékiek vagy kormánypártiak. Tehát a tömeges elszegényedés, amit mondjuk esetleg okozhat az, hogyha nem kapja meg Magyarország ezeket a pénzeket, az tulajdonképpen senkinek nem érdeke. Tehát, hogyha ebben a logikában nézzük, akkor való igaz, hogy egyfajta kompromisszum várható, és én magam is azt gondolom, hogy előbb vagy utóbb lesz megegyezés, inkább előbb, mint utóbb, a bizottság és a magyar kormány között, viszont egy nagyon szoros és szigorú felülvizsgálatra kell számítani a magyar kormánynak a korrupció elleni intézkedésekkel kapcsolatban. Tehát az unió Nak is az az érdeke, hogy azért a magyar gazdaság ne omoljon össze, hogy ismét Surányi Györgyre szeretnék visszautalni, ugye az államcsőd az nem egy reális veszély, ahogy azt egyértelműen ő is elmondta, de mondjuk a tömeges elszegényedés az egy reális veszély, ez senkinek nem lehet az érdeke, egyébként nem csak társadalmi szempontból, hanem üzleti szempontból sem. Magyarország amellett, hogy az Európai Uniót rengeteg támadás éri a kormány, és hát elsősorban Orbán Viktor részéről, még mindig a külföldi tőkének, a nyugati külföldi tőkének az egyik leginkább kitett ország az Európai Unióban, Írország után nálunk van a legnagyobb külföldi vagy nyugati tőke hányad. Tehát én azt gondolom, hogy tulajdonképpen, és hát ez okozza azt, ami miatt arról lehet beszélni, hogy szűk a mozgástér, mindenkinek az az érdeke, hogy előbb-utóbb kompromisszum szülessen, de a magyar kormány részéről ennek a kompromisszumnak azt gondolom, hogy sokkal nagyobb ára lesz, mint bármikor az elmúlt 10-12 évben.
Marti József Péter, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen.